Folytatjuk az Almádi Monostor feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Buzás Gergely ásatás vezető régész, a Mátyás Király Múzeum igazgatója, és Fekete Fruzsina régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet közösségi régészeti osztályának egyik régiós vezetője. Ugyan az érméket említette, viszont ahogy látom, itt van mellettünk egy kis zacskóban, az idei évnek a legfontosabb lelete az nem egy pénzérme, hanem ez talán egy könyvelet volna, ahogy elnézem, ez a bal felső sarka egy könyvborítónak.
Valóban úgy néz ki, hogy megtaláltuk azt a veretet, ami egy igen gazdag kódexet és igen jelentős kódexet díszített. Sajnálatos módon csak ez az egy darab maradt meg belőle. Feltehetően ez a korábbi fosztáshoz köthető, amíg a korszakban 15. században történt fosztáshoz köthető. Amikor is a szigligeti várkapitány elindított egy, hát tulajdonképpen támadást a kolostor ellen, és ehhez a fosztáshoz köthető ez a könyveret, hiszen látjuk, hogy az egyik sarkában feszegetésnyomokat is láthatunk. És valóban ez is idén az önkénteseinknek köszönhetően látott napvilágot. Így ezért emeljük ki mindig, hogy nagyon fontos, hogy ásatási környezetben is legyenek fémkeresős önkéntesei a múzeumnak, hiszen számtalan ilyen lelet kerülhet múzeumba az ő segítségükkel, így nagyon fontos az ő munkájuk és segítségük.
Ahogy elnézem, a központi alakja egy oroszlán, mégpedig egy szárnyas oroszlán. Honnan származik ez?
Szent Márknak a szimbólumáról van szó, egyik evangélistáról, ugye Szent Márk volt Velence védőszentje, és hát ezért ütközünk lépten nyomon szárnyas oroszlánokba, Velencében, illetve Velence birtokában levő városokba. Azonban itt valószínűleg nem egyedül állt Szent Márk, ugye, mint ugye beszéltünk is róla, ez egy könyv tábla sarokveret, aminek négy sarka volt, és valószínűleg a négy sarkon a négy evangélistának a szimbólumai kaptak helyet. Egy ezüst öntött veretről van szó, amit bearanyoztak, de nagyon szép épségben maradt meg az aranyozása, néhány kiálló részén kopott csak le, mutatva, hogy hát azért ezt a könyvet valószínűleg használ. Többször lefordították ezzel a verettel lefele a földre, hát tulajdonképpen erre szolgált a veret is, hogy a könyv kopását megóvja. Kicsit ezt is jelzi, hogy milyen drága lehetett az a könyv, amit ilyen díszes és értékes verettel láttak el. Maga a veret egy nagyon-nagyon előkelő és minőségi darab, egy jól meghatározható stílusba tartozik. Ez az áttört indafonadék, amiben ugye az állatalak, a szárnyas oroszlán megjelenik, egy, mint mondtam, egy ezüst öntvény, ez a 13. század közepének egyik jellegzetes ötvös műve. Tulajdonképpen egy késő román díszítési módról van szó, ami a Mászvidék 12. századi művészetében születik meg, és utána elég széles körben elterjed Európában. Tényleg Velencétől Belgiumig rengeteg hasonló műtárgy maradt fenn, azonban a legközelebbi párhuzamai azok sokkal közelebbiek, ezek gyakorlatilag mind Magyarországról ismertek. Néhány olyan is van közöttük, női koronák nevezetesen, amik kifejezetten IV. Béla családjához köthetőek, és hát ez teszi lehetővé ennek az emlékcsoportnak a keltezését a 13. század közepére. Ugye Kovács Éva, kiváló művészettörténész foglalkozott sokat ezekkel az emlékekkel. Az egyik legközelebbi párhuzama talán ennek a veretnek a Nemzeti Múzeumban őrzött pávás csat, azonban úgy tűnik, hogy ez a darab a többi magyarországi emléknél beleértve a koronákat is minőségi darabról van szó, tehát egy nagyon-nagyon magas színvonalú ötvös műnek a részletét tartjuk itt a kezünkbe, ami tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen éppen ez a korszak, az 1220-as, 30-as évek Almád monostorának a fénykora volt. Ez az az időszak, amikor a monostor kegyurai, az Atyusz nemzetség a legmagasabb tisztségeket töltik be II. András király udvarában, és hát minden bizonnyal hozzájuthatnak olyan királyi műhelyekben készült, vagy a királlyal kapcsolatban lévő műhelyekben készült műtárgyakhoz, mint valószínűleg ez az evangéliárium is volt, amiből ez a kis veret ránk maradt, és hát nyilván az ő adományukként kerülhetett ide a monostor kincstárába.
Hol készítették olyan ezt a könyveretet? Magyarországon?
Hát úgy gondolom, hogy a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy igen, Magyarországon, hiszen, mint mondtam, bár távolabbi analógiái gyakorlatilag mindenhol megvannak Európában, a legközelebbiek azok mind-mind Magyarországról származnak, tehát valahol a Magyar Király udvar környezetében kereshetjük azt az ötvös műhelyt, ahonnan ez kikerült.
Hogyan folytatódik majd a feltárás?
Hát egyelőre ez az, amit nem tudunk, hiszen ahhoz, hogy tovább folytassuk az ásatásokat, mindenképpen arra lenne szükség, hogy a feltárt nagyon jelentős falmaradványoknak a konzerválása megtörténjen. Itt a tulajdonos és az ásatást kezdeményező és mindvégig támogató római katolikus plébánia mindent megtesz azért, hogy ez megvalósuljon. Úgy tűnik, hogy idén is sikerült arra valami kis anyagi fedezetet szerezni, hogy legalább a legsürgősebb falkonzerválási munkák elindulhassanak, azonban hát ez egy hatalmas romterület, ennek a megóvása és hát legalább a konzerválása, ez bizony sok 10 millióba kerülne, ami hát sajnos nincsen meg ez a pénz, és hát amíg erre nem sikerül fedezetet találni, addig nem szabad az ásatást se folytatni, hiszen az előkerült falak csak veszélybe kerülnének.
A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének közösségi régészeti osztálya a továbbiakban is partner lesz itt Almádon? Tehát, hogyha folytatódik a feltárás, akkor jönnek önök is?
Természetesen innétől kezdve szeretnénk együtt dolgozni szervesen az ásatás során, illetve ásatásvezető úrral azt egyeztettük, hogy még ebben az évben is folytatódni fognak a terepbejárások, illetve műszeres lelőhely felderítési munkálatok. Ebben természetesen oroszlán részét az önkéntes fémkeresősök fogják biztosítani. Szeretnénk mindenképpen feltérképezni a közvetlen környezetét is a monostornak, és ezen felül tágabb kutatások is elindulnának. Több száz méterre innét előkerült falmaradványok azonosításával, tehát, hogy konkrétan vajon mik is lehettek azok, milyen szorványleleteket találunk mellette, akár mindennaphoz köthetőek, akár pedig keltező értékű pénzérméket is szeretnénk itt találni, hogy be tudjuk azonosítani, hogy milyen korszakhoz köthetőek ezek a romok.
Mivel ugye az ásatásra, mint mondtam, egyelőre nem nagyon látjuk, hogy lehetőség lenne a nagyobb léptekben a folytatásra. Ugye a kutatás elsősorban az ilyen nem romboló jellegű megfigyelésekre fog szorítkozni feltétlenül a következő időszakban, és hát ennek a keretében elkészült, ugye most nem csak az antropológiai kutatásokat végezzük együttműködve a Bölcsészettudományi Kutatóközponttal, hanem az ő bencés kutatási programjukba beillesztettük ezt a kolostort is, és ennek a keretében az elmúlt hónapokban elkészült a lidar felmérése a területnek, a tágabb területe, tehát nem csak a monostor közvetlen környezete, hanem tulajdonképpen az Árpád-kori Almádnak nevezett völgy egészen Hegyesttől, a Hegyesdi vártól a monostor környezetéig, és hát azt várjuk, hogy ez a lidar felmérés fontos adatokat fog szolgáltatni itt a környék többi középkori objektumáról, így például hogy a közelben lévő halastavakról, a halastavak mellett megfigyelhető épületromokról, és hát ezeket, hogy ha párosítjuk a fémkeresős kutatásoknak az eredményeivel, akkor egy sokkal részletesebb és alaposabb történeti topográfiát tudunk a kolostor környezetéről, illetve az egész Almád birtokról, tehát az Atyuszok birtok központjáról felrajzolni az elkövetkezendő években.
Az almádi monostor feltárásán Buzás Gergely ásatásvezető régésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával és Fekete Fruzsina régésszel a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet közösségi régészeti osztályának egyik régiós vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a Tolna megyei Murgán az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának nyári egyetemével folytatjuk a műsort.